hozzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra. Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2024. november 6-án szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Bartók Beáta válogatja, a technikai segítséget pedig Kvasinger Jenőnek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Szent II. János Pál felajánló ima a világért. Istenünk, irgalmas atyánk, aki szeretetedet fiadban, Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a vigasztalóban, fölajánljuk neked a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden rosszat. Add, hogy a föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, a Szent Háromság egy Istenben megtalálják mindig a remény forrását. Örök Atya, fiad keserves kínszenvedéséért és föltámadásáért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Amen.
Hallgassák meg híreinket!
Mire az Egyesült Államokban is eltelik a kedd, véget érnek az idei amerikai választások, ahol az elnök személye mellett a 435 tagú képviselőház egészéről, valamint a 100 tagú szenátuson belül 33 mandátum sorsáról döntenek. Mivel igen kiélezett a küzdelem a demokrata jelölt Kamala Harris és a republikánus Donald Trump között, a végleges eredményre akár napokat is várni kell. Diplomáciai nagyüzem lesz a héten Magyarországon, Budapestre figyel a világ, hangsúlyozta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Zsigmond Barna Pál ismertette, csütörtökön az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját szervezik meg, pénteken pedig az Európai Tanács informális csúcs találkozóját a fővárosban. Hangsúlyozta, a két eseményen fontos geopolitikai, geostratégiai és gazdasági kérdéseket vitatnak meg, emellett téma lesz az egész világ sorsát meghatározó amerikai elnökválasztás is. Magyarországra érkezik Irakli Kobakidze is, aki az Európai Politikai Közösség, majd az Európai Tanács állam és kormányfőinek találkozóján vesz részt. A nemrég vitatott körülmények között újra választott grúz miniszterelnök több mint 40 kormány és államfővel együtt érkezik Budapestre. Orbán Viktor csütörtökön Budapesten kétoldalú tárgyalást folytat Mark Ruttével, a NATO főtitkárával, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az Észak-Atlanti Védelmi Szervezet vezetője részt vesz az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján is, amely Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseménye. Magyarország nagyra becsüli Kirgizisztán globális biztonság érdekében tett erőfeszítéseit, és azért dolgozik, hogy az országnak ne csak hazánkkal, hanem az Európai Unióval is minél szélesebb körű együttműködése valósulhasson meg. Erről Orbán Viktor beszélt Biskekben. A kormányfő a kirgiz elnökkel történő találkozóján úgy fogalmazott, Magyarország Európai Uniós tagként jó szolgálatot tesz a kirgizeknek és az országnak is azzal, hogy az európai politikai fórumokon mindenhol fellép az érdekében. Rámutatott, Ukrajna a szomszédunk és a háború ellentétes a magyarok érdekével, annak minél gyorsabb lezárásában vagyunk érdekeltek. A miniszterelnök bejelentette, jövőre Budapestre érkezik a türk tanács. Hivatalos látogatásra Pekingbe érkezett Kövér László. Az országgyűlés elnöke Chao Lö-csi, a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottsága elnöke meghívásának tette eleget, tájékoztatta az MT-t az országgyűlés sajtófőnöke. Szilágyi Zoltán közlése szerint Kövér László a vendéglátójával folytatott tárgyaláson azt mondta, Magyarország és Kína együttműködését mindig is a barátság és a kölcsönös tisztelet jellemezte. Digitális korban élünk, tehát szükség van arra, hogy a versenyképességet a digitális oldalról is javítsuk, jelentette ki Varga Mihály Brüsszelben a pénzügyminiszteri tanácsülésen. A most elfogadott szabályozás lehetővé teszi, hogy egy vállalkozásnak elég egy uniós tagállamban digitálisan regisztrálni, attól kezdve az általános forgalmi adóra vonatkozó szabályok mindenhol ugyanúgy érvényesek rá, ismertette többek között a TÁC vezető. A gazdaszervezetek azt remélik, hogy nem csak a gazdatársadalmat, de a fogyasztókat is fel tudják sorakoztatni az uniós agrártámogatások átalakítás ellen indított online petícióhoz, mondta el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Pap Zsolt György hangsúlyozta, a megváltoztatni tervezett területalapú támogatás nem ajándékpénz, számos előírásnak kell ahhoz megfelelni, hogy a támogatási rendszerben valaki részt vegyen. Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára a tervezett átalakításról azt mondta, konkrét számokat még senki nem írt le, de biztos, hogy sokkal kevesebben kapnak majd kevesebb pénzt. Megkezdődtek a keleti pályaudvar váltókörzetének felújítását célzó munkálatok, a hónap végéig közel 200 úgynevezett faaj cseréjét hajtják végre a pályaudvar váltóiban, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt emlékeztetett, idén 140 éves a keleti pályaudvar, az év második felében pedig két váltókkal kapcsolatos kisiklás miatt is a hírek főszereplőjévé vált, ezért döntöttek arról, hogy fel kell gyorsítani a már korábban eltervezett keleti programot. Jogerősen elutasította a román legfelsőbb bíróság a rendkívüli felülvizsgálati kérelmet, amelyet a Hargita megyei önkormányzat nyújtott be a Békás szoros közigazgatási hovatartozása ügyében, így kimerültek a jogorvoslati lehetőségek. Eszerint Erdély egyik legjelentősebb természeti látványossága közigazgatásilag Neamt megyéhez tartozik. Bükszentkereszt önkormányzata nemrég megtisztelő döntést hozott, a gyógynövénykerthez vezető utcát a legendás bükki füvesember Szabó György nevére keresztelte át. A Szabó György utcával Gyuri bácsi emléke immár nem csak a falu szívében él tovább, hanem a térképén is, írta az önkormányzat. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, csapadék tehát nem hullik, gyenge marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 7 és mínusz 2 fok között, napközben aztán plusz 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa Domenico Battaglia nápolyi érseket is bíborossá nevezi ki. Elviszem magammal Dél-Olaszország hangját. A pápa fogadta az egyházak, mint tábori kórházak kezdeményezés harmadik találkozójának résztvevőit. Interjú Sági György történésszel, a Fraknói Vilmos római kutatócsoport tagjával. Ferenc pápa Domenico Battaglia nápolyi érseket is bíborossá nevezte ki. Elviszem magammal Dél-Olaszország hangját. Don Mimmóként ismerik azt a főpásztort, akit Ferenc pápa utólag hozzátett a december 7-i konzisztóriumon kreálandó bíborosok névsorához. A kalábriai származású érsek 2020 óta vezeti a nápolyi főegyház megyét. A kiszolgáltatottak iránti szociális érzékenységéről ismert. Így tehát újra 21-re áll vissza az új bíborosok száma, miután az indonéziai Siukur lemondott címéről. Bíborosnak lenni szolgálat és felelősség. Ne hívjatok eminenciásnak, Don Mimmo vagyok, és mindig is az maradok, nyilatkozta a főpásztor, akit Ferenc pápa hozzáadott a decemberi konzisztóriumon kreálandó bíborosok listájához. A hírt a Szentszék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni hozta nyilvánosságra hétfőn délután. Meglepetés volt az egész főegyház megyének és magának az érseknek is a bíborosi kinevezés, aki a vatikáni médiának elmondta. A kinevezés, amellyel Ferenc pápa ma hozzáadott a bíborosi kollégiumhoz, nagyon meglepett és kettős reakciót váltott ki belőlem. Egyfelől érzem ennek a felelősségnek a súlyát, amellyel a pápa arra hív, hogy tágítsam ki a szívemet, hogy segítsem őt szolgálatában, és képviseljem gondoskodó szeretetét az egyetemes egyház és az egész világ iránt. Másfelől őszinte hálát érzek Ferenc pápa iránt, nem annyira a figyelemért, amellyel kitünteti személyemet, hanem azért, mert azzal, hogy erre a szolgálatra hívott, a Dél gyermekére tekintett, a déli egyház püspökére, azé a Dél-Olaszországéra, amely egyszerre a fáradozás és a remény földje. Domenico Battaglia hozzátette, kötelességemnek érzem ebben az új megbízatásban magammal hozni az örömöket és a reményt, a bánatot és a szorongásokat, melyek a mai embereket, főleg a szegényeket érintik, és mindazokat, akik szenvednek a déli régiókban nálunk és a világ déli föltekén, nem csak földrajzi, hanem egzisztenciális értelemben is. A kinevezett bíboros biztos benne, hogy számíthat a nápolyi egyház imájára, és mindazokéra, akikkel közös az utuk. Saját magát pedig arra emlékezteti, hogy bíborossá válni nem kiváltság, hanem felelősség. Olyan felelősség, amelyben osztozhatunk abban a mértékben, amennyire együtt haladunk, egymás szolgáinak érezve magunkat. Végül azt kéri az érsek, ne hívjatok eminenciásnak, ahogy valaki már így szólított. Én Don Mimmo vagyok, és maradok mindig. Így tehát visszaáll az eredeti létszám, amelyet Ferenc pápa az október 6-i úrangyala elimádkozásakor jelentett be, mely az eredetileg 21-ről 20-ra csökkent, amikor Pascalis Bruno Siukur, indonéz ferences püspök, azt kérte, hogy a közelgő konzisztóriumon ne nevezzék ki bíborossá. Siukur püspök folytatni kívánja személyes fejlődését az egyház és Isten népe szolgálatában, és ez a döntés abból a vágyból fakad, hogy tovább mélyítse papi életét, amint arról a Szentszéki sajtóközpont tájékoztatott. Nápoly mellett Torino a másik nagy olasz érsekség, amely most újra bíborosi székhely lesz Roberto Repole érsek bíborosi kinevezésével. Domenico Battaglia, ismert nevén Don Mimmo, nagy tapasztalattal rendelkezik a fiatalok és kábítószerfüggők lelkipásztori ellátásában. A pápa beválogatta a szinodalitásról szóló szinódus két ülésszakának tagjai közé is. A kalábriai születésű 61 éves főpásztor 4 éve áll a nápolyi érsekség élén, Előtte a Benevento tartomány Cserrétő egyházmegye püspöke volt. Filozófiai és teológiai tanulmányait a Catanzarói Szent X. Pius pápai szemináriumban folytatta. 1988-ban szentelték pappá. Az évek során plébános, rektor, egyházmegyei hivatalok vezetője, kanonok volt. 2016-ban Ferenc pápa bízta rá a cserrétói püspöki széket. Püspöki elmondatául Jézusnak az út szélén kolduló vak Bartimeushoz intézett bátorító szavait választotta. Bízzál, kelj fel, hív téged! Battaglia érsek a gyengék és kitaszítottak iránt mutatott figyelméről ismert. 1992 és 2016 között segítette a kábítószerfüggőket a Kalábriai Szolidaritás Központ élén. 2006 és 2015 között az Országos Terápiás Közösség elnöke volt. 2000-től 2006-ig a Catanzarói Betánia Alapítvány alelnökeként dolgozott, egyházmegyei segély- és karitatív szolgálatot folytatva. Nápolyban nagy elismerésnek örvend a papság és a helyi hívek körében. Érsekként az első üzenetében úgy fogalmazott, testvérként megyek a testvérek közé, egy olyan városban, dél gyöngyszemében, mely reménykedik és küszködik a sok szociális probléma közepette. Mindig elítélte az erőszakot és a bűnözést. A következő 10. konzisztóriumon, amelyet Jorge Mario Bergoglio december 7-ére összehívott, csupán egy nem pápa választó bíborost kreál majd, Angelo Acerbi volt nunciust. Domenico Battaglia érsekkel kiegészülve 11 európai, közülük 5 olasz, 6 az amerikai kontinensről, 5-en dél-amerikaiak, 3 ázsiai és 1 afrikai főpásztort találunk. December 7-től a bíborosi kollégium létszáma tehát 256 lesz, akik közül 141-en vennének részt egy esetleges pápa választáson, még 115-en már betöltötték 80. életévüket, ezért nem választó bíborosok.
A pápa fogadta az egyházak, mint tábori kórházak kezdeményezés 3. találkozójának résztvevőit. A kiszolgáltatottak segítése mindig kiváltság, lehetőség Krisztus testének megérintésére, és lehetővé teszi számunkra, hogy az evangéliumot hirdessük a keresztény elkötelezettségben a legrászorultabbak iránt. Ezt hangsúlyozta Ferenc pápa Ángel García Rodríguez atyának, a Béke Hírnökei Egyesülete által támogatott Egyházak, mint tábori kórházak kezdeményezés 3. találkozója résztvevőinek. A vatikáni konzisztóriumi teremben tartott audiencián a pápa emlékeztetett arra a 3 alapelvre, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az egyházak olyanok legyenek, mint a tábori kórházak. Hirdetni Krisztust, orvosolni az egyenlőtlenségeket, és reményt vetni. Majd kötetlen szavakkal szomorúan hozzátette, azért is tegyük ezt, mert egy papot idézett, aki örül annak, hogy 1200 hívője van a Szentmiséken a 250 ezer lakosú városnegyedben. Tudatában kell lennünk, hogy kevesen jönnek a templomba, és nekünk kell megkeresnünk őket. A pápa spanyolul kifejtette, hogy Krisztus hirdetéséhez, aki mindig a legsebezhetőbbekkel jár, mivel először ő maga is szegényé lett, elengedhetetlen, hogy tanúságot tegyünk ezeknek az embereknek a befogadásáról, inkább konkrét gesztusokkal, mint szavakkal, és hogy felkeressük őket, mindegyikükben Krisztus arcát látva. Ekkor előkészített beszédét félretéve, Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy fontos Krisztus befogadása a szegényekben és a migránsokban. A migránsokat azért húzom alá, mert Olaszországban és Spanyolországban ez egy realitás. Nem akarom azt mondani, hogy probléma. Egy realitás, nem? Másrészt pedig legyünk hálásak, hogy érkeznek migránsok, mert az átlag életkor itt egy kicsit botrányos. Azt hiszem, az átlag életkor Olaszországban 46 év. Nincsenek gyerekeik. Ó, igen, mindenkinek van kutyája vagy macskája, de gyerekük nincs. Érkeznek a bevándorlók, és bizonyos értelemben ők azok a gyerekek, akiket nem akarunk megszülni. Gondolkozzatok el ezen egy kicsit, kérte a pápa. Ezután helyre kell állítani a társadalmi szövetet az egyenlőtlenségek kijavításával, mert senki sem maradhat közömbös mások szenvedése iránt. Apostolkodásotokkal elítélitek a társadalomban, hogy a gazdagok és a szegények közötti néha nagyon nagy egyenlőtlenség nem az, amit Isten akar az emberiség számára, és az igazságosságban ezeket az egyenlőtlenségeket kell feloldani. A pápa ismét félretéve az írott szöveget, kiemelte a gyerekekkel és az idősekkel szemben fennálló egyenlőtlenségeket. Az idősebb embereket kiselejtezik, mintha semmivel sem tudnának hozzájárulni a társadalomhoz. És gondoljunk a gyerekekre, amikor bizonyos munkákra felhasználják őket, majd elhagyják őket. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, mi történik a gyerekekkel, mi történik az idősekkel. Az idősek a bölcsesség forrásai, és tanúi vagyunk annak a botránynak, hogy egy nyugdíjas otthon gardróbjában tartjuk őket, mutatott rá Ferenc pápa. Végül nyomatékosította, hogy reményt kell elvetni minden emberbe, akit befogadtok, mert nincs otthona, mert menekült, mert egy kiszolgáltatott helyzetben lévő család része, mert a háború vagy bármi más okból áldozat, amely miatt peremre szorul. Bár ezek a testvéreink gyakran elnyomottnak érzik magukat, amikor egy zsákutcának tűnő panorámával szembesülnek, emlékeztessétek őket arra, hogy a keresztény remény minden helyzetnél nagyobb, még ha nem is könnyű ezt mondani egy háborús sebesültnek, de ki kell mondani, mert az alapja Istenben van, és nem az emberben. Az optimizmus egy dolog, ami rendben van, de a remény egy másik dolog, teljesen más, hangsúlyozta a pápa. Majd arra hívta azokat, akik az egyházban elkötelezték magukat a legsebezhetőbbek iránt, hogy fedezzék mindig fel, egy kiváltságról van szó, mert övék a mennyek országa. Minden alkalommal, amikor lehetőségünk van közel kerülni hozzájuk, és felajánlani nekik a segítségünket, ez alkalom arra, hogy megérintsük Krisztus testét, mert az evangélium közvetítése nem elvon dolog, nem ideológia, ami egy indoktrinációra redukálódik. Nem, nem erről van szó, hanem arról, hogy az evangéliumot konkréttá tegyük a keresztény elkötelezettséggel a leginkább rászorulók iránt. Ebben áll az igazi evangelizáció, nyomatékosította Ferenc pápa. Folytassátok tovább a remény, az irgalom és a szeretet közvetítését mások felé, hogy meggyőződve erről az igazságról csatlakozhassanak a legszegényebbek szolgálatához.
Sági György történész novemberben a pápai államtitkárság történeti levéltárában és az apostoli levéltárban folytat kutató munkát. Szerkesztőségünkbe egy friss kiadványjal érkezett, mely a kalocsai érsekség történetével foglalkozik. A kalocsai főegyházmegyét Szent István király kezdetektől fogva érsekségként alapította, és a királyi székhelynek otthont adó esztergomi érsekség mellett az ország második legmagasabb rangú egyházmegyéje. Most hallgassák meg Sági György történésszel készített interjúnkat.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Sági György történészt, a Fraktnői Kutatócsoport tagját, aki a kalocsai érsekség évszázadai történelmi munkával nemrég megjelentkezett, és ennek könyvnek ő terkesztője és társ szerzője is. Kedves György István hozott nálunk, és arra kérlek, hogy mutasd be ezt a kötetet. Mit lehet és mit kell tudnunk a kötet keletkezéséről, és mik a könyv születésének az előzményei?
Köszönöm szépen a lehetőséget, az, hogy most itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat. A Fraktnői Kutatócsoport szóban forgó kiadványa szeptember elején jelent meg a Budapesti Katolikus Egyetem támogatásával, a kalocsai érsekség évszázadai címet viseli. Immár évtizedes múltra megy vissza, hogy a Fraktnői Kutatócsoport szervezésében nyári akadémia kerül megrendezésre, rendszerint augusztus hónap elején. Ez egy vándorakadémia, elsősorban jelenlegi és egykori bázmányos hallgatók számára szervezzük. Több esetben is előfordult, hogy a helyszínként megjelenő egyházmegye története került terítékre a programban, így volt Egerben és Győrben is. 2023. augusztusában Kalocsán volt az immáron 9. Fraktnői Nyári Akadémia. Az ekkor elhangzott egyes öldások tanulmánnyal formált változataiból született meg ez a könyv. Szerkesztését Kanász Viktor kollégámmal közösen végeztük. E munka eredményeként tarthatjuk imárunk kezünkben a gondolatkiadó gondozásában és Tusor Péter professzor úr sorozat szerkesztésében minap megjelent kötetet, a Kalocsai érsekség évszázadait.
Kedves György, beszélhetünk-e könyv esetében valamilyen egyház történet írásról?
Valóban a Fraknói kutatócsoport főkutatási mesdjén a vatikáni kutatások foglalnak helyet. Ezen kívül azonban profiljának másik fontos területét a magyar egyházmegyék történetének feltárása és bemutatása jelenti. Innen nézve tehát valóban egyházmegye történet írásra törekvésről beszélhetünk, jelen esetben is. Hajdanán a 19-20. Század fordulóján Fraknói Vilmos és Lukcsics József munkájának köszönhetően láttak napvilágot a Monumenta Romana Episcopatus Veszprémiensis nagyszabású kötetei, melyek a kiinduló pontját jelentették hazánkban a szakszerű egyházmegye történet kutatásának és művelésének. A beszélgetés tárgyát képező kötet esetében természetesen egy tanulmánykötetről van szó, ami nem helyettesíteti a Kalocsai érsekség történetének monografikus bemutatását, de remélhetőleg részleteiben így is hozzájárul ahhoz, hogy a már több mint ezer esztendős Szent Istváni alapokon nyugvó Kalocsai egyház történetét mind jobban megismerje, mind a történész szakma, mind pedig az érdeklődő olvasó.
Tartalmukat tekintve milyen írások kerültek bele ebbe a kötetbe?
9 tanulmány tartalmaz a könyv, középkortól a 20. századig egyaránt található benne olvasnivaló. Tusor Péter előszavát követően 4 fejezetbe lett bontva a 9 szerző írása. Arra itt most nincs lehetőség, hogy mindegyikről említést tegyek. Az érdeklődő hallgató a kutatócsoport oldaláról letölteti az egész könyvet, ez az institutumfraknui.hu. Annyit jegyezzünk meg, hogy az egyes írások változatos megközelítésen keresztül mutatják be a Kalocsai érsekség történelmét. Az egyháztörténet többek között egyaránt keveredik a politikatörténettel, köztörténettel, kodikológiával és művészettörténettel. 2 munkát emelek most ki. Az elsőként példaként a saját tanulmányomat hoznám fel, mely a Gladferde Gyula és Grősz József kinevezése a Kalocsai érseki székbe 1942-43 címet viseli. Vatikáni és magyarországi forrásokat egyaránt felhasználtam megírásakor. Szegedi kutatásom során nem várt örömért, ugyanis előkerült a tudomásunk szerint eredetiben felmaradt egyetlen bulla, ami Grősz Kalocsai kinevezésre vonatkozik. Ennek címzetje Gladfelder volt, mint a szufragáneus Csanádi egyházmegye püspöke. Sajnos a Grősznek, illetve a Kalocsai főkáptannak szóló bulláknak csak géppel írt átiratuk és fordításuk van meg ezen kívül. A korszak vatikáni forrásainak kutathatóvá válásának köszönhetően Grősz Kalocsai kinevezésének háttérébe is sokkal jobb a rálátásunk immár. Lakatos Adélnak Császka György Kalocsa bácsi érsek elfedett műgyűjteménye című tanulmányát emelném ki itt még példaként. Rendkívül alapos és szertágazó kutatómunka során rekonstruálta a korábbi szepesi megyéspüspök utóbb Kalocsa bácsi érsek tetemes műgyűjteményének összetételét. Így az eddig még a szakirodalom által sem említett 1905-ben nagy részben elárverezett, a kortársak által is méltatott gyűjtemény összetétele vált ismerté ezáltal. Itt is megemlékezve Fraknói Vilmos halálának idei centenáriumáról, legyünk bizakodók, hogy ahogyan eddig is időről időre születtek az egyházmegye történetírást előmozdító és továbbvívő munkák, úgy ezután sem marad ez a kutatás terület sem parlagon. Jelen kötet esetében is remélhetőleg elmondható lesz, hogy valamelyest átmenetileg enyhíti az eleddig a Kalocsa bácsi érsekség történetét felőle monografikus feldolgozás hiányát, amire korábban már utaltam is.
Kedves György, köszönöm az értékes beszámolót, további jó kutató munkát kívánok itt Rómában, levéltárakban, illetve otthon is.
Köszönöm szépen.
Sági György történésszel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mire az Egyesült Államokban is eltelik a kedd, véget érnek az idei amerikai választások, ahol az elnök személye mellett a 435 tagú képviselőház egészéről, valamint a 100 tagú szenátuson belül 33 mandátum sorsáról döntenek. Mivel igen kiélezett a küzdelem a demokrata jelölt Kamala Harris és a republikánus Donald Trump között, a végleges eredményre akár napokat is várni kell. Diplomáciai nagyüzem lesz a héten Magyarországon, Budapestre figyel a világ, hangsúlyozta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Zsigmond Barnapál ismertette, csütörtökön az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját szervezik meg, pénteken pedig az Európai Tanács informális csúcs találkozóját a fővárosban. Hangsúlyozta, a két eseményen fontos geopolitikai, geostratégiai és gazdasági kérdéseket vitatnak meg, emellett téma lesz az egész világ sorsát meghatározó amerikai elnökválasztás is. Magyarországra érkezik Irakli Kobakidze is, aki az Európai Politikai Közösség majd az Európai Tanács állam és kormányfőinek találkozóján vesz részt. A nemrég vitatott körülmények között újra választott grúz miniszterelnök több mint 40 kormány és államfővel együtt érkezik Budapestre. Orbán Viktor csütörtökön Budapesten kétoldalú tárgyalást folytat Mark Ruttével, a NATO főtitkárával, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az Észak-Atlanti Védelmi Szervezet vezetője részt vesz az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján is, amely Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseménye. Magyarország nagyra becsüli Kirgizisztán globális biztonság érdekében tett erőfeszítéseit, és azért dolgozik, hogy az országnak ne csak hazánkkal, hanem az Európai Unióval is minél szélesebb körű együttműködése valósulhasson meg. Erről Orbán Viktor beszélt Biskekben. A kormányfő a kirgiz elnökkel történő találkozóján úgy fogalmazott, Magyarország Európai Uniós tagként jó szolgálatot tesz a kirgizeknek és az országnak is azzal, hogy az európai politikai fórumokon mindenhol fellép az érdekében. Rámutatott, Ukrajna a szomszédunk és a háború ellentétes a magyarok érdekével, annak minél gyorsabb lezárásában vagyunk érdekeltek. A miniszterelnök bejelentette, jövőre Budapestre érkezik a türk tanács. Hivatalos látogatásra Pekingbe érkezett Kövér László. Az országgyűlés elnöke Chao Lö-csi, a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottsága elnöke meghívásának tett eleget, tájékoztatta az MT-t az országgyűlés sajtófőnöke. Szilágyi Zoltán közlése szerint Kövér László a vendéglátójával folytatott tárgyaláson azt mondta, Magyarország és Kína együttműködését mindig is a barátság és a kölcsönös tisztelet jellemezte. Digitális korban élünk, tehát szükség van arra, hogy a versenyképességet a digitális oldalról is javítsuk, jelentette ki Varga Mihály Brüsszelben a pénzügyminiszteri tanácsülésen. A most elfogadott szabályozás lehetővé teszi, hogy egy vállalkozásnak elég egy uniós tagállamban digitálisan regisztrálni, attól kezdve az általános forgalmi adóra vonatkozó szabályok mindenhol ugyanúgy érvényesek rá, ismertette többek között a TÁC vezető. A gazdaszervezetek azt remélik, hogy nem csak a gazdatársadalmat, de a fogyasztókat is fel tudják sorakoztatni az uniós agrártámogatások átalakítás ellen indított online petícióhoz, mondta el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Pap Zsolt György hangsúlyozta, a megváltoztatni tervezett területalapú támogatás nem ajándékpénz, számos előírásnak kell ahhoz megfelelni, hogy a támogatási rendszerben valaki részt vegyen. Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára a tervezett átalakításról azt mondta, konkrét számokat még senki nem írt le, de biztos, hogy sokkal kevesebben kapnak majd kevesebb pénzt. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, csapadék tehát nem hullik, gyenge marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 7 és mínusz 2 fok között, napközben aztán plusz 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
vajon most hol jár a nap? Arcom tükrében száguldó hűstalap, s bennük ázik minden gondolat. Menetrend szerint jött is pontosan, a pánik, mert minden terv szerint halt. Fél hatkor indultam, fél úton felnőttem. Integes halálsz, én nem szállok ki még. Jegyem van, ami addig szól, amíg bárki vár, a reked tőlem állva mások. Irány a dzsungel, viszlát, békés magány. Kell ez a rázós horizonton zuhanás. Kell valami új, valami megfontolt lázadás. Újra tervezés. Álmodom épp a lányt, aki persze nem lettem soha. Kit nem markol szíven a taps mámora. S míg fel őket bámoltam, fél úton felnőttem. Integes halál. Vár, a neked tőlem állomásom. Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa
Csak tőlem állomásom, csak neked, csak tőlem, csak ideges a láz, én nem szállok ki
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Lénárd és Leonárd nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. A Lénárd germán eredetű név, a Leonárd név régi magyar alakváltozata. Jelentése erős, mint az oroszlán. A Leonárd német-francia eredetű név, jelentése erős, mint az oroszlán. Isten éltesse tehát azokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
Kétszer nézi meg az órát, mielőtt belép, így szeretem. Pontos és stílusa van, és a csendben néha az is fontos, összesúgnak páran, ki ez a lány. Yeah.
What's up, little girl?
I'm fine, szeretem én. Itt is, ott is, olyan felvétnéz. Megyek valamiért, jövök valakiért.
Szerzem elé, ameddig eljutunk. A csendben is új zene szól. Egy mosolyban láttam.
Amíg tartoz, én ne félj. míg vár a boldogság. Szólj rám, ha nem fogom a két kezed, szólj rám, ha nem vigyázom két szemed, szólj. Ha az ölelésem túl kevés, ha fáj már minden lépben, szólj rám, ha nem hiszel már semmiben.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsünk vissza a mai naphoz köthető jeles eseményekre. 1814-ben megszületett Adolf Sax, belga hangszertervező és zenész, aki feltalálta a szaxofont. Fuvolán és klarinéton játszott, mielőtt megépítette saját hangszerét. Apja Charles Joseph Sax szintén hangszertervező volt, aki számos változtatást vezetett be a kürt felépítésében. Iskoláit Brüsszelben végezte, majd ezután új eszközök tervezésével kezdett kísérletezni. 1952-ben a Csendes óceánban felrobbantották az első hidrogénbombát. 1814-ben megszületett Ganz Ábrahám feltaláló gyáriparos, a magyar nehézipar egyik megteremtője, vasöntőmester. Születésnapja más források szerint február 6-a. Vasöntőmester volt, aki kisműhelyét 1844-ben nyitotta meg Budán. Üzemében öntött vastárgyakat készített, és nagy szorgalommal, lassanként tekintét vívott ki magának. A Lánchíd vastartóit már ő készítette. Vállalata fejlődésében a szabadságharc hozott némi megtorpanást, ágyukat öntött ugyanis a honvédseregnek, és ezért világos után elítélték. 1854-ben azonban már újabb fordulóponthoz érkezett üzeme, saját fejlesztése eredményeként kéregöntésű vasúti kerekeket kezdett gyártani. Eljárását szabadalmaztatta, és kerekeivel európai hírnevet szerzett. Időközben profiját kibővítve malomipari berendezések készítését is elkezdte, és árui sok ipari kiállításon nyertek díjakat. Hét segéddel nyitott pici műhelye alig két évtized alatt a magyar nehézipar egyik legnagyobb üzeme lett, a svájci származású egykori öntőmestert pedig Pest városa 1863-ban díszpolgárává választotta. Első műhelyének helyén jött létre az Öntödei Múzeum. 1921-ben IV. Károly magyar királyt megfosztották uralkodói jogaitól, a Habsburg házat pedig az örökösödés jogától. IV. Károly magyar király első Károly néven osztrák császár és cseh király is volt. A Magyar Nemzetgyűlés azután fosztotta meg uralkodói jogaitól, miután újabb restaurációs kísérletet tett. 1921. október 20-án Károly, hogy a magyar trónt visszaszerezze, ismét Budapestre indult. Az úgynevezett budaörsi csata után a magyar kormány fogságába került. Átadták az Antantnak, akik számüzetésbe Madeira szigetére szállították. 1772-ben Lengyelország felosztása után 16 szepesi községet csatoltak vissza Magyarországhoz. 1412-ben Zsigmond király zálogosította el Lengyelországnak a 16 szepesi községet. 1860-ban az Egyesült Államok elnökévé választották Abraham Lincolnt, aminek következtében ketté vált az Amerikai Unió. A köztársaságpárti rabszolgaság ellenes Lincoln megválasztására válaszul 11 déli állam kilépett az Unióból, és új konfederációt alapított. 1923-ban kísérleti jelleggel bevezették a Szovjetunióban az 5 napos hetet. 1984-ben elkészült a 200.000. Icarus autóbusz. 1855-ben meghalt Gál György, műfordító, mesegyűjtő. A magyar irodalom egyik első külföldi népszerűsítője volt, kortárs magyar írók műveit fordította németre. Legnagyobb érdeme a magyar népmesegyűjtés kezdeményezése és az első gyűjtemény kiadása. 1893-ban meghalt Pjotr Iljics Csajkovszkij, orosz zeneszerző, a zenetörténelem egyik legismertebb alakja. Szentpéterváron 53 éves korában halt meg, a hivatalos állásfoglalás szerint kolera fertőzésben. Műveiben egyesítette az orosz népzene hagyományait az olasz, francia és német romantikus zene elemeivel. Különösen a szimfóniái, személyes érzéseinek, tapasztalatainak zenei megfogalmazásai. Az emberi érzések széles skáláján kívül Oroszország társadalmi helyzetét is ábrázolta, Alekszandr Puskin költeményeire írt 1879-es Anyegin és 1890-es Pigdáma című operáiban. Balettjeivel a szimfonikus balett műfaját teremtette meg. Számos hegedű és zongora versenyművet is komponált. Európában és az Amerikai Egyesült Államokban is nagy sikerrel koncertezett, amelyhez hozzájárult az is, hogy maga vezényelte műveit. Balettjei, a Hattyúk tava, a Csipke rózsika és a Diótörő. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk.
emeld fel arcodat, felhős kicsit az ég, de azért nem tűnt el a nap. A fiúk az utcánkból még nem mentek el, ne sírj mi, ne sírj értünk. Úgy sincs sok pénzed, ne gyász ruhára költsd, a jós ez egyszer téved, bár azt mondják, hogy bölcs. A kísértetek éjszakája nincs még közel, ne sírj még, én se félek. Gergősd el a felhőt a házamról, gergősd el a felhőt a házadról.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt!